Következik a Filozófia Kollégium vitasorozata. Sajó Sándor majdnem minden. A felvétel készült 2015. október 21-én az ELTE BTK 34-es termében.
Úgy beszéltük meg előzetesen, hogy ne nyúljon a végtelenség ez a vita, hogy mindenki körülbelül egy ilyen 10-15 percet beszél a könyvről, és mert én kezdem, ezért úgy gondoltam, hogy én elindulok egy kis általánosabb, bár inkább metafilozófiai szinten, és akkor utána talán mélyebbre tudunk hatolni a könyvben. Először is azt szeretném mondani, hogy azért örülök nagyon, hogy erről a könyvről tudunk az első alkalom során beszélni, mert amikor először olvastam ezt a könyvet, az volt rögtön az első benyomásom, hogy ez egy nagyon bátor, nagyon provokatív és bizonyos szempontból tulajdonképpen nyugtalanító könyv is. Olyan értelemben nyugtalanító, hogy felvet egy csomó olyan kérdést és olyan problémát, amelyekről általában nem szoktunk gondolkodni egy-egy filozófiai könyv kézbevételekor vagy olvasásakor. Ilyen kérdés például rögtön az is, hogy miért írunk meg egy filozófiai művet, mit jelent egyáltalán az, hogy filozofálunk, hogyan filozofálhatunk a 21. században. És rögtön, ha megnézzük, az első válaszunk az lehet, hogy általában azért írunk meg egy könyvet, mert van valamilyen probléma, egy téma, ami megtalál minket, mint egy évek során foglalkozunk vele, és ebből a témából, ebből a problémából aztán írunk egy könyvet. Ugyanakkor, ha csak a köszönet nyilvánítást megnézzük ennek a könyvnek az elején, rögtön világossá válik az, hogy ha már itt az én és a másik dialektikájában mozgunk, egyáltalán nem nyilvánvaló az, hogy mi számít saját témának, mi számít saját problémának. Felolvasnék ebből csak egy-két sort, a neveket most kihagynám. Tehát onnan olvasom, hogy köszönet mindenki másnak, aki tudja, vagy akár nem is tudja, hogy adott nekem valamit. Rengeteg dologról nyilván nem is tudom, hogyan és kitől kaptam. Sőt, még az sem, hogy valakitől kaptam. Minden esetre, ami ebben a könyvben van, az az enyém is, mint ahogy mindenki másé is, aki használni tudja valamire. Tehát azt gondolom, hogy ez a köszönetnyilvánítás, ez tulajdonképpen már rögtön sokkal több, mint általában egy köszönetnyilvánítás szokott lenni a könyvek elején, mert hogy benne van egyfajta kvázi árszpoétika is, hogy az én és a másik az már tulajdonképpen rögtön itt a témák, a problémák szintjén sem elválasztható egymástól. Tehát, hogy amikor egy filozófiai könyvet írunk, akkor nem egyszerűen azt csináljuk, hogy kvázi rekonstruáljuk akár egy filozófusnak a gondolatmenetét, és azt megpróbáljuk a lehető legpontosabban, legplasztikusabban közvetíteni az olvasók számára, hanem egyszerűen szükségszerűen is ezt mint egy interiorizáljuk, és azáltal, hogy ezt interiorizáljuk, el is szakadunk tőle egy bizonyos ponton. Tehát mindenféleképpen ezekhez a témákhoz egy bizonyos szinten hűtlenek is leszünk majd. Hogyha viszont megnézzük azt, hogy mik ennek a könyvnek a témái, azt gondolom, hogy rögtön nagyon-nagyon erős zavarba jöhetünk, mert hogyha csak a fő fejezeteknek a címeit megnézi a olvasó, akkor a bevezetés után, ami ugye a megtört totalitás filozófiája címet viseli, a fő fejezetek az én és a világ, az én és a másik, az én mint idegen, tapasztalat és idő, tapasztalat és történet, tapasztalat és értelem, filozófia és élet címet viselik, míg végül így majd, hogy nem logikusan eljutunk a kétségbeesésig, vagy a kétségbeesés dialektikájáig, ami esetleg az olvasót is eltöltheti egy pillanatig, hogy hogyan férhet bele egy ilyen tulajdonképpen kvázi vékony könyvbe ennyi téma. Tehát az embernek az az érzése van, mintha ez a könyv valamilyen módon a filozófiai problémák, témáknak szinte az egész spektrumát megpróbálná valamilyen módon lefedni. És ez egyébként itt, hogyha megnézzük a bevezetést, tulajdonképpen explicit módon ki is mondódik, amikor azt mondja a szerző, hogy hát igazából a filozófusnak mindig valamilyen módon a tapasztalat egészével kell foglalkoznia. És hát ezáltal, hogy a tapasztalat egészével foglalkozunk, evidens módon a tudás és a nem tudás között fogunk mindig valamilyen módon ingadozni, mert hogy vannak olyan részei a tapasztalatnak, amit nem tudhatunk. Viszont, hogyha lekorlátoznánk magunkat arra, amit tudhatunk, akkor gyakorlatilag, és ezt megint nagyon fontosnak tartom, olyan dolgokkal kellene foglalkoznunk, amelyek számunkra valamilyen módon érdektelenek. Tehát, hogyha, tehát ezzel én azt gondolom, hogy a szerző mintegy meg is adja magának azt a szabadságot, hogy akár az írás közben az ember egy csomó olyan dolgot felfedez, rájön, ami eredetileg nem volt számára adott vagy ismert. Tehát minden írás ilyen szempontból egy bizonytalan, egy nem tudott területre való kilépést is jelent majd. Nagyon fontosnak tartom egyébként azt is, amit ittam, az előbb már hangsúlyoztam, azt, hogy ez egy érdekelt könyv, vagy egy érdekelt írás. Ebből a szempontból mondtam is azt, hogy tulajdonképpen egyfajta provokatív szöveg is, mert hogyha megnézzük a szövegnek a hangnemét, akkor nagyon gyakran ez egy nagyon-nagyon személyes hangnem, nagyon erősen érződik benne az, hogy azok a problémák, azok a kérdések, amelyeket itt megfogalmaz a szerző, azok nem egyszerűen csak filozófiai kérdések vagy problémák, hanem a filozófiai kérdések és problémák nem választhatók külön az élet kérdéseitől és az élet problémáitól. Hogyha eljutunk egyébként az utolsó fejezetig, a filozófia és az élet fejezetig, ott ezt tisztán ki is mondja majd a szerző. Ezért egyébként, ha így a stílusát valamilyen módon meg akarnám határozni, akkor én azt mondanám, hogy ez egy nagyon-nagyon dilemmázó könyv. Minden értelemben dilemmázó könyv, tehát a dilemma az megjelenik benne úgy is, ahogy akár órákon az oktató elkezd dilemmázni egy-egy gondolat kapcsán, miközben kifejt, hogy valóban úgy van-e ez a gondolat, ahogy korábban gondolta az óra előtt, hogy majd el fogja mondani, vagy lehet, hogy éppen valahogy máshogy. Dilemmázó úgy is, ahogy akár egy baráti társaságban beszélgetünk egymással a saját személyes életünk kérdéseiről, problémáiról, és dilemmázó könyv úgy is, hogy filozófiai paradoxonokat fogal. Meg, és azt gondolom, hogy ha tényleg egy ilyen kategóriát kellene keresni ennek a könyvnek, akkor én azt mondanám, hogy ez nagyon erősen tulajdonképpen a paradoxonoknak lesz majd a könyve is. És a paradoxon olyan értelemben, ahogy az előbb már említett Hegellel szemben, folyamatosan megjelenik a könyvben Kierkegaard, mint a paradoxon filozófusa. Sanyi azt is írja róla, hogy Kierkegaard csak a paradoxon érdekli mindenhol. A paradoxon a gondolkodás szenvedélye. Aki paradoxon nélkül gondolkodik, hasonlatos a szenvedély nélküli szeretőhöz, középszerű szerzet. És azt gondolom, hogy valamilyen módon az egész könyv hátterében is egy kicsit egy ilyen igény fogalmazódik meg, hogy igenis vállaljuk azt, hogy paradoxonokban gondolkodunk, mert így tudjuk talán kikerülni azt, hogy kvázi középszerűbbé váljon a gondolkodásunk. Tehát ilyen szempontból is nagyon-nagyon fontos benne a paradoxon alakzata. Persze a paradoxon alakzata az a végén úgy jelenik meg, mint a reflexiónak a paradoxona is, tehát az, amiről azt mondja a Sanyi, hogy abban a pillanatban, ahogy a reflexió rákérdez a saját lehetőség feltételeire, mint egy már feltételezi azt, hogy erre rá tud kérdezni, és lesz valamilyen válasza. Ami abból a szempontból érdekes, hogyha ezt visszavezetjük a kiinduló kérdésünkhöz, tehát ahhoz, hogy egy ilyen könyv, egy ilyen vékony könyv tárgyalhat-e majdnem minden kérdést, vagy majdnem minden problémát, az lehet a válaszunk, hogy a filozófusnak, amikor elkezd írni egy ilyen könyvet, azt kell gondolnia, hogy igenis képes lesz arra, hogy ebben a könyvben mindezeket a problémákat, vagy legalábbis tegyük zárójelbe, majdnem mindezeket a problémákat tárgyalni tudja majd. Ugyanakkor azt gondolom, hogy helyenként, tehát pont ebből, amit említettem, hogy az élet és a filozófia nem választható külön, nagyon sokféle hang szólal meg ebben a könyvben. Tehát olvasóként az embernek az lehet az érzése, minthogyha teljesen különböző stílusokba íródnának akár egyes fejezetek. Különösen az első részében érezhetjük azt, amikor az én és a másik problémája áll a középpontban, hogy ezek sokkal személyesebbek, sokkal megszólítóbb, sokkal provokatívabb fejezetek. Utána, amikor mondjuk a Husserl jellemzésekre kerül sor, ott azért tulajdonképpen megszólal egy sokkal szigorúbban filozófikus hang. Ez egyébként lehet akár egy kérdés is, hogy baj-e az, hogy egy könyvben ilyen sokféle hang van. Tehát, hogy elvárjuk-e azt, hogy egy könyvben egy adott hang szólaljon meg, elvárjuk-e azt egyáltalán, hogy egy embernek egy hangja legyen, egyáltalán tudatában vagyunk-e annak, hogy mi a saját hangunk. ami abból a szempontból is egy fontos kérdés, mert ez a hangkérdés, ez egy kicsit szerintem akár hasonlatos az arc kérdéséhez, vagy az arc problematikájához is. Minden könyv valamilyen értelemben persze önarcképnek tekinthető, de azt gondolom, hogy ez a könyv ez még erőteljesebben egyfajta filozófiai önarckép, mint általában a filozófiai könyvek szoktak lenni, és szerintem az sem véletlen, hogy majdnem a könyvnek a közepén van egy olyan fejezet, ami pont az önarcképnek a problémáját tárgyalja majd, és hát abból a fejezetből az is derül majd ki, hogy hát igazából semmi sem áll tőlünk távolabb, semmi sem idegenebb magunk számára, mint a saját arcunk, mert hát ez az, amire a legkevésbé van rálátásunk. Jó, visszatérve még egyszer itt a reflexió kérdésére, tehát persze itt a könyv végén azt olvashatjuk, hogy azért a filozófia az a természetes életbe való beágyazottságból indul ki, és valamilyen módon talán az lenne a cél, hogy oda is jussunk vissza. Persze nem mindegy az, hogy milyen utat járunk be, amíg ugyanonnan eljutunk majd ugyanoda. Hogy rövid legyek, hogy beletérjek az időbe, ki kellene emelnem ebből a könyvből valami olyan mozzanatot, ami engem nagyon megragadott, és amit nagyon szerettem, akkor azt mondanám, hogy azért ebben a könyvben nagyon erősen megjelenik egy nagyon-nagyon furcsa értelemben vett őrület tulajdonképpen a normalitással szemben. Itt az őrület egyébként azt gondolom, hogy definitív módon is benne van a könyvben, mert például, hogyha megnézzük, hogy mi a filozófiának a definíciója Sanyi szerint, akkor idézem, a filozófia ugyanúgy egyébként, mint az előbb említett szerelem, vagy a másokat idézett tapasztalat, nem más, mint mánia. Tehát a mánia, vagyis az őrületnek egyfajta változata, egyfajta megszállottság, amikor nem lehet leválasztani rólunk a bennünk lévő másikat. Ugyanígy, hogyha ha valaki végigolvassa a könyvet, ilyen bújtatott módon nagyon sok helyen megjelenik az őrület kérdése, hogy hazabeszéljek, tehát például mondjuk akár a művészetnek is idézhetném a definícióját. A művészet definíciójára is azt mondja a Sanyi, a művészet sok tekintetben rokon a csalódással, az öncsalással, az álommal, az elrakással, az elvétéssel, az őrülettel. Ami szerintem zseniális, tehát, hogy én eddig egyetlen egy olyan filozófiai művet nem olvastam, ahol ez lett volna a művészetnek a definíciója, és ezt azért is idézem, mert hogy itt láthatjuk azt, hogy mennyire unortodox definíciókat kapunk, mennyire váratlan, meglepő definíciókat kapunk a könyvben. És hogyha ilyen nagyon-nagyon egyetlen egy-két mondatban ki kéne arra térni, hogy például mit tartok ebből a könyvből az egyik legizgalmasabb vagy legérdekesebb fejezetnek, akkor ez megint valamilyen módon az őrület kérdéséhez kapcsolódik, ez a hátborzongató fejezete. Tehát én azt gondolom, hogy ott például a hátborzongató fejezetben, a hátborzongató leginkább akár a freudi kísértetiesből ismert fogalmának egy teljesen újszerű perspektívába állítása történik meg, ahol egyébként egy zseniális példát is idéz Sanyi, nem tudom, hogy ki olvasta a könyvet, ha nem olvasták, ezt elmondom, hogy itt egy 1936-os német jogászkonferenciáról van szó, Carl Schmitt vezetésével, ahol a fő téma az a zsidó szellem elleni harc. Tehát itt a konferenciának csak a témáit felsorolva és rekonstruálva az ember rögtön érzi azt, hogy ez önmagában is hátborzongató. Ugyanakkor ebből kiindulva a Sanyi nagyon szépen megmutatja azt, hogy a hátborzongatónak milyen különböző alakzatai lehetnek, tehát hogy lehet szinkró hátborzongató valami, lehet tulajdonképpen retroaktív módon hátborzongató, tehát kvázi a mostanból a jelenből visszanézve ez még hátborzongató, és hát beszélhetünk tulajdonképpen a végén egy ilyen önreflexív hátborzongató jelenségről is, ami akár például egy olyan tapasztalat is lehet, amikor át akarunk segíteni mondjuk egy rozzant öreg embert az ebrán, akiről mondjuk nem ez a Sanyi példája, de mondjuk kiderülhetne az is, hogy egy náci bűnös. És vajon abban a pillanatban, hogyha ez kiderül számunkra, át akarjuk-e még segíteni ezt a rozzant öreg embert az ebrán, vagy mit érzünk ebben a pillanatban. Tehát itt ezt a fejezetet csak azért emeltem ki, mert azt gondolom, hogy itt pontosan láthatjuk azt, hogy mennyire gazdag új konstellációk alakulnak ki egy-egy ismertnek vélt fogalom körül ebben a könyvben. És hogyha az én expozém végén valami fajta kis kritikát meg akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy legfeljebb annyiban lehet hiányérzetem, hogy nem minden fejezet vagy fogalom kapcsán érzem ezt. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy mindegyik ennyire akár megérint, magával ragad, elvisz engem. Tehát néha azt érzem, hogy a példák azok megmaradnak inkább mások példájánál, és nem lesznek annyira saját példák. Ugyanakkor persze az is lehet, hogy ez mindig az adott olvasótól függ. Se egyetlen könyv sem szólíthat meg minden olvasót, de azt gondolom, hogy majdnem minden olvasó találhat ebben a könyvben olyan fejezeteket, vagy olyan kérdéseket, amelyek őt is kérdőre fogják vonni. És azt gondolom, hogy ha van ennek a könyvnek még egy ilyen nagyon-nagyon fontos érdeme, az tényleg ez, hogy kvázi egyfajta ilyen bevezetést nyújt az embernek a filozófiába, hogy mint egy arra ösztönzi az olvasót, hogy kezdje el tovább gondolni ezeket a kérdéseket, fogalmakat, kezdjen el önmaga is kvázi filozofálni, és aztán az pedig már egy másfajta kérdés lesz, hogy a későbbiekben ezeket a gondolatokat a sajátjának tartja el, vagy pedig, hogy a Sanyi írja, filológiai tisztesség illuzórikus követelményének megfelel, de mégiscsak visszautal arra, hogy ezeket valamilyen módon Sajó Sándor majdnem minden könyvéből merítette. Jó, köszönöm.
Akkor folytatnám. Csomó mindent elmondott a Veronika, amivel egyetértek. Egy kicsit más aspektusból szeretnék a dologhoz hozzányúlni, és mindjárt a cím, ugye az, hogy majdnem minden, ez oké. Az, hogy a megtört totalitás dialektikája, azt szerintem nem egészen rendben lévő, mégpedig a dialektika fogalom miatt. Hogyan értjük ugyanis a dialektikát? Azért a dialektikát egyrészt nagyon sokféleképpen lehet érteni, másrészt pedig szerintem elég jól kirajzolódik, hogy a Sanyi azt hogy érti. Én úgy vettem észre, hogy az alapstruktúra, amit fölvázol, az annyiban dialektikus, hogy egy kétértékű mozgást hoz létre. Hogy az egyik irányból elindulva rájövünk, hogy a totalizálás lehetetlen, de a másik ellentétes irányból elindulva is rájövünk, hogy a totalizálás lehetetlen, és ide-oda csapódunk. Ez egy ilyen csiki-csuki. Tehát ha alterológiát akarunk, akkor egológia lesz, ha egológiát akarunk, akkor alterológia, és a többi, és a többi. És akkor ugye a megtört totalitás az valami olyasfajta alakzat, hogy a tapasztalat legtöbb területén fel tudjuk fedezni azt, hogy sem nem teljesen az, amit eredetileg hittünk, de sem nem teljesen az, amit azután hittünk, és a kettő között egy ilyen végtelen mozgás kezdődik, tehát egy ilyen ide-oda, egy ilyen oszcilláció. Most szerintem ez egy lehetséges felfogása a dialektikának, de azt hiszem, hogy a dialektikának van egy másik lehetősége. Tehát szerintem, amit a Sanyi megvalósít a könyvében, az egy ilyen dihotomikus gondolkodás, a kettőt, az ellentétet, az ide-oda mozgást veszi alapul, és éppen ezért az az érzésem, hogy ez helyenként statikussá válik. Miközben sokszor elhangzik a szövegben, hogy az idői, meg a történeti dimenziót is be kéne, tehát azt, amit mondjuk genetikus dimenziónak szoktunk hívni. És ugye hát ismerünk a gondolkodás történetéből egy olyan alakzatot, ami megpróbálja ezt megvalósítani, még pedig dialektikus eszközökkel, ez a hegeli gondolkodás, aminek az a sajátossága, hogy három elemű. Tehát két elemmel dialektikát csak úgy lehet csinálni, hogy vagy itt vagyunk, vagy ott, vagy itt, vagy itt, vagy ott. A három elemmel már meg lehet csinálni azt, hogy az egyikből átlendülünk a másikba, és akkor a kettőnek lesz egy befejezése, vagy valami fajta aufhebungja a harmadik, és utána megint tovább tudunk lépni, de akkor már sohasem az eredeti állapotba lendülünk vissza. Tehát szerintem, ami a dialektikát illeti, és egyébként ez azért tartom fontosnak elmondani, mert szerintem egy csomó példád az olyan, hogy alapvetően ilyen idői dinamizmus is van benne. Te magad is mondod, hogy soha nem oda térünk vissza. Tehát szerintem ezen érdemes lenne gondolkodni, hogy a dialektika ebben az esetben micsoda. Például amikor a kétségbeesésről beszélsz, és a hátborzongatóról, akkor ott alapvetően inkább ilyen utóbbi értelemben vett dialektikus alakzatokat vázolsz fel, tehát hogy ott van valami fajta fejlődés, tehát nem ugyanoda érkezünk vissza, ahonnét elindultunk, tehát nem oszcillál a dolog, hanem elkezd mozgásba lendülni. És hát szerintem ebből a szempontból Hegel tényleg fantasztikus, tehát a könyvedben Hegel az úgy jelenik meg, mint aki a totalizáló gondolkodásnak a par excellence képviselője, holott szerintem úgy is fel lehet fogni, mint aki éppen hogy azt vázolja fel, hogy hogyan lehet a gondolkodást dinamizmusában megmutatni, vagy a szükségszerű lépéseket együtt. Tehát ahogy felvázolja a gondolkodás függetlenségét, úrszolga, utána a sztoicizmus, kettő, stb. A te könyvedben is van egy hármasság, ugye ez az én másik világ hármassága, ami viszont ebben az értelemben nem így három, hanem olyan értelemben vett három, hogy egymásba fonódnak ezek a mozzanatok. Tehát szerintem a dialektika az egy fontos kérdés. Ez egy kérdés is lenne mindjárt egyúttal a későbbiekre nézve, hogy milyen értelemben használod a dialektikát. Tehát, hogy pusztán a totalitás tagadása, vagy pedig valamilyen módon a gondolkodásnak a mozgásba hozása, vagy dinamizálása. Mert szerintem mind a kettőre van példa a könyvben. Okay. Ami a fenomenológiában ilyen dialektikus mozzanat, mert alapvetően azért a kiinduló pont az a fenomenológia, vagy hát újra és újra oda tér vissza a könyv. Ami a fenomenológiában dialektikus, az leginkább ilyen ambivalenciaként működik. És az nagyon érdekes ebben a könyvben, ahogy az ambivalens fenomének fenomenológiája így részletesen ki van dolgozva, sok-sok példán keresztül van megragadva, de a kérdés az, hogy az ambivalencia filozófia az maga nem totalizál-e. Tehát miközben ez egy ilyen reflexív probléma, miközben minden gondolkodás valamiféle árnyékban áll, a totalizálás árnyékában, az ambivalencia filozófia vajon nem termelje ki ugyanúgy a saját totalizáló tendenciáit. Oké, jó. Szerintem az is egy fontos kérdés, hogy a totalitás az heurisztikus elve a filozófiának, amit azért sokszor leírsz, akkor hogyan lehet lemondani róla? Ez egy olyan értelemben vett kérdés, hogy én nem tudom, mégiscsak azért kérdezem, mert te magad is mondod, hogy a filozófusnak mindig a tapasztalat egészével kell foglalkozni, stb. Tehát, hogy itt azért mégis látás módon megjelenik a totalizálás igénye, tehát, hogy itt nincs valami fajta performatív önellentmondás. Oké. És még egy gondolat ezzel kapcsolatban, a filozófia pozíciójával kapcsolatban, ezt is most írtam le, de szerintem ez is egy kérdésé formálható, hogy a filozófia természetes beágyazottságból indul ki, a természetes beállítódásból, és valamilyen értelemben oda is tér vissza, miközben mánia is próbál lenni. Hát igazából nagyon sokszor úgy ábrázolod a könyvedben, hogy a filozófia az valamilyen értelemben szemben áll a józanésszel, szemben áll a kétértékű logikával, tehát azzal a logikával, hogy egy állítás vagy igaz, vagy nem, nincs a harmadik lehetőség. Ugyanakkor valahogy a példákban nagyon gyakran megtörténik az, hogy valahogy visszatérünk egy ilyen alapállapothoz, a józan ész állapotához, vagy az általános tapasztalat állapotához. Tehát a kétségbeesés elmúlik, senki nem hal bele, a gyász feldolgozódik, nem rokkanunk bele. Jó, oké. Nem tudom. Az is egy kérdésem lenne, hogy miközben ugye a könyv azt mondja, hogy magukhoz a dolgokhoz kell visszatérni, a tapasztalat dolgaihoz, tulajdonképpen milyen értelemben vehetjük a dolgok fogalmát, vagy a dolog fogalmát. Nyilvánvalóan nem a nagyon leegyszerűsített percepció értelmében vesszük a dolgokat, de akkor viszont mi? Nagyon sokféleképpen lehet a dolog fogalmáról beszélni. A dolog az lehet egy fizikai tárgy a térben, lehet egy kulturális tárgy a történelemben, lehet egy élmény a szubjektív időben, tehát hogy pontosan mihez térünk vissza. Azért kérdezem ezt, mert szerintem miközben nagyon sok téma fölmerül a könyvben, egy téma az valószínűleg a fenomenológiai kiinduló pont miatt hiányzik, az az, hogy a tárgyaknak van egy nem csak történeti meghatározottságuk, hanem van egy ilyen társadalmi konstruáltság dimenziójuk, és van egy kulturális dimenziójuk. Szerintem ez az aspektus, ez a könyvből egy picit kimarad. A Husserli történelmi felfogásról sok szó esik, de magáról arról, hogy a tárgyaknak van egy ilyen kulturális konstruáltsága, és egyáltalán nem csak azok a tárgyak, amiket mondjuk a fizikalizmus tárgynak nevez, vagy a biológia, vagy a hétköznapi tapasztalat, hanem nagyon sok értelemben tárgy van. Ez szerintem ez egy fontos kérdés. Oké. Egy másik fontos kérdés, ami inkább a fenomenológiai módszerhez kapcsolódik, vagy a fenomenológiai kiindulóponthoz, hogy vannak-e vajon tisztán megközelíthető tapasztalatok. Tehát ugye nagyon hosszú a lista, és tök érdekes a lista, a szerelem, kishitűség, nevelés, barátság, döntés, féltékenység, kétértelműség, nosztalgia, hátborzongató, stb. Tehát egy nagyon széles palettát kapunk. De hogy van-e olyan tapasztalat, ami tisztán a dolgokhoz, magukhoz fér hozzá? Tehát, hogy vannak-e önmagukban adódó fenomének? a kétségbeesés az vajon egy önmagában adódó fenomén. Arról lehet-e úgy beszélni, hogy kiemeljük mondjuk. Ez azért problematikus, mert te is, amikor leírod a kétségbeesést, akkor tulajdonképpen Kierkegaardhoz kapcsolódsz valamilyen értelemben. Vannak olyan filozófiai problémák, amiket teljesen ki lehet emelni a történeti összefüggésből, és úgy lehet rájuk tekinteni, mint ami önmagában, a konkrét életvilágunkban közvetlenül hozzáférhető. Nyilván vannak, de nem tudom, hogy hol van azoknak a problémáknak a halmaza, amik ilyenek, nem tudom, talán a szerelem. Tehát lehet, hogy vannak ilyen határélmények, vagy hogy mondják ezt, ilyen tapasztalatok talán ilyenek ezek, de nem tudom, hogy ezen érdemes gondolkodni. Oké. Egy-két kérdést szeretnék még megfogalmazni, nem tudom, hogy van-e még idő. Van? Oké. Nem tudom, hogy mikor kezdtem. Na mindegy, most már nem folytatom sokáig. Oké. A tudattalan problémája az hangsúlyosan jelenik meg a könyvnek egy bizonyos részén, és azt írod a 67. oldalon, hogy a tudatos és a tudattalan a tapasztalati mező két absztrakt végpontja. Tehát, hogy a tudatos és a tudattalan az nem egymással szembeállítható kétfajta módja a tudati működésnek, hanem inkább úgy képzelendő el, mint hogy van egy skála, és akkor a skálának a két végpontján van a tudatos és a tudattalan. Sőt, azt is írod, hogy a freudi pszichoanalízis a tapasztalat fenomenológiájaként fogott fel. Tehát, hogy az alapvetően nem egy biológista vagy pszichológista leírás, hanem egy tapasztalat fenomenológia. És akkor érdekes módon pont a traumára hivatkozó, hogy a trauma az egy olyan élmény, amit kétféleképpen traumatizálhat, vagy azáltal, hogy megértjük egy traumatikus eseménynek a jelentését, és azt nem tudjuk elhelyezni az életünkben, vagy azáltal, hogy nem értjük meg egy traumatikus élménynek a jelentését, és nem tudjuk elhelyezni sehol, viszont az valamilyen módon ott kísér. És csak azért kérdezem, mert szerintem a trauma fogalma az pont egy olyan fajta tudattalan mozgásra utal, ami nagyon nehezen helyezhető el ugyanazon a tapasztalati mezőn, mint amin a tudatos elhelyezhető. Tehát szerintem, hogyha Freud igazán érdekes mondjuk fenomenológiai szempontból, akkor nem abból a szempontból érdekes, hogy milyen módon lehet tudatosítani azokat az élményeket, amik a tudattalamban valamilyen módon megkonstruálódnak, hanem hogy miért nem sikerül tendenciózusan tudatosítani. Tehát, hogy hogyan bújik ki folyamatosan a tudatosítás alól. Egyébként szerintem ez egy ilyen fajta tudattalan felfogás, az elég jól illeszkedne a könyvet koncepciójába. Oké. Egy helyen azt írod, hogy azokat a problémákat, amiket vizsgálsz, egológia, alterológia, én, másik, azt az összefonódottság, a benneállás, a hozzátartozás jellemzi, ez a 115. oldalon hangzik el. Hogyha ezeket a szavakat halljuk, akkor ez alapvetően egy ilyen merleau-pontiánus gondolat, és tulajdonképpen az egész könyvnek a koncepciója az nem áll messze Merleau-Pontitól abban az értelemben, hogy amit tárgyát teszünk, abban egyszer, mint benne is vagyunk, ezáltal hozzátartozunk, benne állunk, összeszövődik a tárgy, és mindjárt ugyanannak a láthatóságnak a közegében mozgunk, stb. Stb. Viszont szerintem az megfontolandó, hogy már magánál Merleau-Pontinál is van egy modellje annak, hogy ebben az összefonódottságban hogyan képződnek meg az ellentétes elemek. És erre állandóan két példát hoz, egyik a gestalt, pszichológia felismerése. Tehát, hogy miközben a láthatóság közegében van a látható és a látó is, közben mégiscsak van egy olyan struktúra, ami a láthatót a látótól elkezdi elválasztani, kialakulnak látható értelemalakzatok, tárgyiságok, stb. És ezt állandóan hivatkozza a Merleau-Ponti, tehát ez egy ilyen gestaltista. A másik logika, amit alkalmaz, az meg a diakritikus logika, tehát hogy a képződő értelmek azok egymáshoz képest mozognak el. Ugye ezzel visszatérek a kiinduló ponthoz, mert ezzel ugyancsak egy olyan aspektus villan fel, amiben a dolgok így fejlődésben vannak, vagy kifejlődésben. Tehát nem csiki-csukiban, nem ide-oda csapódásban, hanem egy ilyen idői dimenziót vesznek föl. Tehát nem csak dialektika utal az időiségre, hanem a tapasztalat szerveződése is, amiben mondjuk lehetne olyan mozzanatokat találni. Tehát a genetikus fenomenológia az egy folyamatos próbálkozás erre. Hát ezek inkább kérdések voltak, mint nem is tudom, micsodák. Csak köszönöm.
Nekem vannak dolgok, amik ebben a könyvben idegesítenek, vannak olyan dolgok, amik izgatnak, meg vannak olyan dolgok, amik lelkesítenek. És az lesz, hogy elmondom egy mondatban, mi az, ami lelkesít, aztán arra beszélek, hogy mi az, ami izgat, és hogyha marad egy kicsi időm, akkor elmondom, hogy idegesít. Az lelkesít, hogy amit a Veronika is, ahogy kezdted, hogy tudnélik, hogy ez egy végiggondolós könyv. Tehát, hogy nem dogmatikusan adottnak veszel belátásokat, hanem kezdjük el az elején, mi az, amiről el lehet indulni egy filozófiai gondolkodásnak, vagy akármilyen gondolkodásnak. Induljunk el ott, ahol meg tudjuk vetni a lábunkat. És ez tök jó, hogy megpróbálod végig fenntartani ezt a végiggondolási, végig és gondolási igényt. És ezzel kapcsolatban vannak olyan dolgok, amik viszont izgatnak, nem világos a számomra tudnék, és kérdezem majd tőled, hogy mennyire megy végig ez a végig, vagy meddig megy el ez a végiggondolásban. Ugye az a stratégia, az visszatérő a könyvben, azt mondod, hogy induljunk ki állítólagos bizonyosságokból, én, belső, jelen az időben, dolog, mondjuk a reprezentációval szemben. Aztán diagnosztizálsz ezzel kapcsolatban egy hierarchiát, hogy mit tudom én, ezek a úgynevezett bizonyosságok, ezek magasabb polcon vannak, mint a belülünk származtatott külsőleg, tehát az énhez képest a másik, vagy a világ, a belsőhöz képest a külső, a dologhoz képest a kép, vagy akár a fantázia, vagy a fikció, ilyesmi, a jelenhez képest a múlt, meg a jövő. Aztán megmutatod, hogy ez a hierarchia csak úgy működőképes, hogyha eleve feltesszük azt, hogy amit származtatottnak veszünk, az a feltételét képezi annak, amit eredendőnek veszünk, és akkor elindul ez az oszcilláció, amiről a Tamás beszélt. Viszont felkavarodik ez a látszólagos vagy automatikus hierarchia, ahogyan szeretjük benne a dolgokat, hogy aztán abban biztos lehetek, ami én vagyok, ami itt vagyok, ami most tapasztalok. Meddig megy el ez a felkavarás? Mondok egy példát. 27. oldalon azt írod, hogy úgy tűnik, hogy ami bennem van, az biztos, ami viszont rajtam kívül, az bizonytalan. Ezzel indítod nem csak ezt a szövegrészt, többször visszatér ez a gondolat, majd közlöd, hogy nem ez a helyzet. Mennyire nem ez a helyzet? Tehát milyen, meddig nem ez a helyzet? Ez két dolgot jelenthet, hogy nem ez a helyzet. Nem bizonytalan az, ami rajtam kívül van, vagy nem biztos az sem, ami rajtam belül van. Tehát amit én megtapasztalok, ami megjelenik saját tapasztalatként a számomra. Tehát, hogy azt mondod, van egy olyan érv, ez egy ismert érv, hogy nem kételkedhetem igazán a világ létezésében, mert noha minden egyes konkrét ítéletemben, hogy a mentális tartalmaim azok híván reprezentálják a valóságot, lehetséges ugyan tévedés, de nem lehetséges abban tévedés, hogy van valami, ami oficiál engem, amit elgondolok, ami a gondolkodásomnak a tartalma. Viszont ez azt mondja, hogy a világról szóló evidenciám az nagyon durva szemcsézetű. Valójában a világról szóló evidenciám azt tartalmazza, hogy van valami. Van valami, ami ilyen vagy olyan módon hat rám, és ilyen vagy ilyen módon mindenféle mentális tartalmat hív elő bennem. Ezzel szemben viszont klasszikusan áll egy olyan kép, hogy a saját mentális tartalmaimhoz való viszonyom, vagy a saját mentális tartalmamat illető evidenciáim viszont finom szemcsézetűek. Tehát ha szerelmes vagyok, akkor tudom, hogy szerelmes vagyok, hogy tisztában vagyok azzal, hogy szerelmes vagyok, hogyha egy projektort látok, akkor tisztában vagyok azzal, hogy egy projektort látok, hogyha haragszom, akkor tisztában vagyok, hogy haragszom, a rokon szenvet érzek a zongorázó barátom iránt, vagy ha utálom a másik barátom kutyáját, nem tudom, hogy ugyanaz a barát, de mindenesetre utálom valaki másnak a kutyáját, ezek így megvannak nekem, ezek a mentális tartalmaim. Most felvethető ezzel szemben, hogy a saját mentális tartalmaimhoz való viszonyom az éppen olyan durva szemcsézetű, mint a világhoz, a világ tárgyaihoz való viszonyom. Van bennem valami, ez kétségkívül van valamilyen tapasztalatom, de vajon tisztában lehetek-e azzal, hozzáférésem van ahhoz, hogy pontosan milyen fenomenális állomány megy végbe éppen bennem, tehát mit történik bennem. A kognitív állapotaimhoz való, kognitív állapotaim azonosításában rettenetesen csekély eredményeket tudok felmutatni. Nem tudom elkülöníteni egymástól mindig, hogy én most emlékszem valamire, vagy fantáziálok. Nem tudom elkülöníteni mindig, hogy észlelek, vagy fantáziálok, vagy emlékszem valamire. Ugye fedő emlékek, tudom micsoda, illúziók, kábítószer, stb. Lehetne ezt az ismert példákat sorolni. Az affektív állapotaimat illetően sem vagyok inkább megbízható, én azt hiszem, tehát teljesen banális háztartási veszekedés a partnerrel. Én nem provokáltam. Én végig higgadt voltam, nem tudom mitől akadt ki, hogy lehet már megint, hogy itt visítozik és köpköd, amikor én maga vagyok a megtestesült józanság és szeretetre méltóság. Aztán utólag, amikor visszanézem, hogy mi az Isten csináltam, akkor rájövök, hogy de pontosan azokat a dolgokat csináltam, amit tudom, hogy a plafonra fog mászni egy másodpercen belül. Ezt csinálom valószínűleg azért, mert már eleve irritált valami benne. Nem vagyok gazdája. Én nem tudom, hogy igazán mikor vagyok nyugodt, mikor vagyok ideges, mikor vagyok mérges, mikor... Szóval vannak problémáim magammal. De nem hiszem, hogy ez nem egy önvallomást kíván venni. Nem világos mi a könyv állásfoglalása, nevezzük nevén a gyereket, mentális állapotaim transzparenciájával, vagy a privilegizált hozzáféréssel kapcsolatban. A privilegizált hozzáférésen van a mentális tartalmihoz, vagy a fenomenális állapotaimhoz, mondják. Ez a privilegizált hozzáférés állítólag kétféle értelemben privilegizált hozzáférés. Egyrészt privilegizált, mert senki más nem fér hozzá úgy, mint én. Másrészt privilegizált, mert sokkal jobban hozzáférek a mentális tartalmihoz, mint bármi máshoz a világon. Én mind a két irányból azt gondolom, hogy ez problémás. Arról, hogy a tartalmakhoz a hozzáférésem nem privilegizált beszéltem, de az sem biztos, hogy jobban hozzáférek a saját mentális állapotaimhoz, mint akárki más. A pszichoanalízis példája az erre is példa lehet, hogy tudnélik, felhozható lenne erre a kérdés valamilyen állásfoglalásként. Mi történik a pszichoanalízisben? Pontosan az történik, hogy valakinek a mentális és fenomenális, mentális inkluzíve fenomenális állapotaihoz a terapeuta, tehát valaki más, egy idegen, jobban hozzáfér, mint az illető saját maga állapotaihoz. Jobban hozzáfér. És ebben a pillanatban válik érdekessé egy ugyancsak tisztázatlan kérdés, hogy mi a helyzet az első személy és a harmadik személy problémájával a gondolkodás és a kiinduló pontok tekintetében. Miért volna az első személy jobb filozófiai kiinduló pont saját magam dolgai tekintetében, ha egyszer sokszor a saját magam dolgait akkor tudom tetten érni, akkor tudom rendbe rakni, vagy akkor tudja valaki más rendbe rakni, hogyha nem saját személyüként, hanem harmadik személyüként modellál. Tehát, hogyha azt mondom, mit csináltam én, akkor valójában azt kérdezem, hogy mit csinált ez az ember. Ő mit csinál? Úgy tekintem olyankor saját magam, mint valaki mást. Úgy tekintem magam, mint saját magam terapeutája volnék, és saját magam páciense volnék. Mit csinál az ember? Mi az értelme a viselkedésének? Valójában mi járt a fejében? Valójában mire aspirál, amikor ezt és ezt csinálja? És a viselkedéséből következtetéseket vonok le, következtetés a legjobb magyarázatra, tehát abdukció, abduktív következtetéseket vonok le, normál detektív munkát végzek saját magammal kapcsolatban. Én, mint harmadik személyű figura, talán, én azt hiszem, hogy igen, de te álláspontodra kíváncsi vagyok, hogy szerinted hogy van ez, szerintem én, mint harmadik számú figura, kezelhetőbb és hozzáférhetőbb vagyok magam számára, mint én, mint első személyű figura, tehát az én és a te hozzáférhetőségén szerintem túltesz az ő hozzáférhetősége, akár én, mint ő hozzáférhetősége. Ez az első személy, harmadik személy probléma, király, megjelenik, szövegszerű zavart is okoz szerintem, a halál problémájával kapcsolatban, kölcsön veszem, mert nekem csak ilyen nézzékből van meg. A 93. oldalról fogok, viszont ott alá van húzva. A halál elgondolásának kísérlete is egy olyan tapasztalat, amelynél semmivel sem vagyok közvetlenül kapcsolatban saját magammal, mint másokkal, gondolj egyrészt. Tehát a halállal kapcsolatban nem vagyok közvetlenül kapcsolatban magammal, mint másokkal. Utána, pár sorral később, a harmadik személyű nézőpont éppen attól fosztja meg a halál gondolatát, ami a lényegét alkotja, hogy az enyém. Tehát most akkor a halállal kapcsolatban, noha nem vagyok közelebb a saját halálom témájához, mint bárki máshoz, vagy bárki más halálának a témájához, mégis, hogyha a harmadik személyűként kezelem a halálomnak a témáját, akkor ez a lényegétől fosztja meg ezt a témát, tudnék azt, hogy ez a halál az én tapasztalatom, vagy az én halál, bocsánat, az én halálom volna. Nem látom világosan, hogy akkor végül is merre megyünk ebben a kérdésben, tehát, hogy akkor hogy válik érthetőbbé a halál, akkor, hogyha kiszállok az első személyű játékból, ugye az abszolút defenomenalizált haláltapasztalatnak a kérdéséből, vagy mondtam, vagy akkor, ha kiszállok a harmadik személyű hideg és hűvös, külsődleges leírásból, nem tudom, melyikből szálljak, vagy melyikbe szálljak be. Minden esetre azt hiszem, hogy ez a probléma viszont a halállal kapcsolatban az egyes szám és a, vagy az egy, első személy és a harmadik személynek a különbsége valamiképpen a filozófiát illető állásfoglalások különbségére is, vagy különbségéhez is elvezet bennünket, metafilozófiai különbségtételhez is elvezethet bennünket. Mi a filozófia, egy filozófiai gondolkodás, akár a halálról, akár másról való filozófiai gondolkodásnak a kérdése, mi a feladata? Az egyik feladat lehet, hogy megértsem az adott jelenséget, amivel foglalkozom. Érteni, mi megy végbe akkor, amikor a halálra gondolok, és amikor a haláltól félek. A halálfélelem az téma nála, vagy a haláltól a szorongás az téma nála, visszatérően. Mi megy végbe akkor, amikor a haláltól félek? A másik lehetőség felülbírálni azt, ami végbe megy, amikor a haláltól félek, vagy amikor a halálra gondolok, tehát megváltoztatni azt, hogy hogyan vagyok én. változást végbevinni az attitűdjeimbe. Ez lehet a filozófia elgondolásának, a filozófia feladatának egy másik értelmezése. Mondjuk egy hellenisztikus kori értelmezés, ha nem csalódom, abban az értelemben, hogy a filozófiának nem az a dolga, hogy megértse a világot, nem egy episztemikus vállalkozás, hanem egy terapeutikus vállalkozás. Az a dolga a filozófiának, hogy változásokat idézen elő bennem, a filozófáló szubjektumban, vagy filozófáló személyben, mindegy, hogy filozófáló szubjektumnak, vagy személynek, vagy énnek, vagy akárminek, szóval hogy benne változásokat idézzen elő. Tehát megérteni, hogy megváltoztatni, de azt mondod, hogy ez a kettő nem zárja ki egymást, és a Feuerbach tézisekre hivatkozol visszatérően, hogy milyen talajtalan ez a megkülönböztetés, a megértés és a megváltoztatás között. Nem tudom, hogy így van-e, minden esetre én a következő gondolom a halál témájáról. Szerintem három klasszikus probléma van a halál és a halálfélelem kapcsolatban, mind a három klasszikus, azaz az antikvitásból származik. Szókratésznak az episztemikus problémája, nem tudjuk, hogy mi az a halál, csak attól érdemes félelemről tudjuk, hogy rossz, tehát a haláltól nem érdemes félelem. Akkor Epikurosznak a metafizikai problémája, a halál az a tapasztalat nélküliség állapota, hogyha tapasztalat nélküliség van, az élő nem részesül ebben, hiszen még él, a halott nem részesül ebben, hiszen már halott, következésképpen a halál nem rossz sem az élőnek, sem a halottnak, tehát a haláltól félni megint csak irracionális, és Lucréciusnak a szimmetria érve, ha a haláltól racionális, vagy észszerű, vagy érdemes félni, akkor a halál az valami rossz dolog. Miért lenne rossz dolog a halál? Azért, mert nem lét, de a születésünk előtt sem léteztünk. A születésünk előtti nem lét és a halálunk utáni nem lét az szimmetrikus. Mégsem tartjuk rossznak a születésünk előtti nem létet, tehát a halál utáni nem létet sem érdemes rossznak tartani. Ez a három érv azért hoztam föl, mert arra irányul, nem csak arra, hogy elmondja, milyen buták vagyunk, amikor félünk a haláltól, hanem arra irányul, hogy változtassuk meg magunkat. Ha végig gondoljuk, ha értelmesen végig gondoljuk, hogy mi történhet, mi történik velünk abban, hogy meghalunk, akkor nem kell, hogy féljünk a haláltól, ugyanis nincs benne semmi félelmetes. Persze ez túl szép, hogy igaz legyen, hogy én meg tudjam magam változtatni, de minden esetre, mint ideál, mint filozófiai ideál, azt hiszem, hogy lehet relevanciája. Viszont, hogyha a terápia a filozófia ideál, akkor megint csak ez a bizonyos harmadik személy kap elsődlegességet, hiszen az, hogyha meg akarom magam változtatni, az mégiscsak úgy megy végbe, hogy végig gondolom, hogy milyenek az attitűdje egy bizonyos kérdésbe neki, végig gondolom magamat, mint önterapeutát, hogy ő neki sutyáknak milyenek az attitűdjei, milyenek kellenének, hogy legyenek az attitűdjei, és aztán megpróbálna rávenni ezt a sütyákhoz, hogy utánozza azokat az attitűdöket, amiket szinte egy harmadik személyű ideában kidolgoztam. Introjektálja, és utánozza őket az utánzás problémájával együtt, amivel foglalkozol. Oké. Szóval én szerintem az, hogy mennyire transzparensek a mentális tartalmam, és ehhez képest a saját magamhoz való hozzáférésem mennyire privilegizált, illetve a saját magamhoz, mint első vagy harmadik személyhez való hozzáférésem ügyében hogy áll a dolog, ezek fontos kérdések, amiben nem látom, hogy a könyv, te a könyvben döntést hoztál volna, ezért most megkérdezem majd, hogy mik a döntéseid, és hogyha nagyon röviden az idegesítésről. Hát itt egyébként a vitában is felbukkantak ezek a kifejezések, amik idegesítenek. Az egyik a fizikalizmus, a másik a kétértékű logika. Minden, nem minden. Nagyon sok teoretikus munka, nagyon sok filozófiai munka az önmeghatározásának a részeként elkülöníti magától azt, ami nem ő. Tehát ugye én nem olyan vagyok, ami ilyen meg ilyen módszertant alkalmaz, ami ezt meg azt csinálja. Megmutatom, hogy mi az ellenfelem, mi a riválisom, és ezzel jobban lehet azonosítani, hogy milyen vagyok én. Némely filozófiai szövegnél ez elkerülhetetlen. Tehát nem tudom, hogy a létésidő, az eleje, az ontológia történet destrukciójának a programja nélkül elgondolható volna. Nem tudom, hogy Quine-nak az arról, hogy mi vanja, a McHicks és Wyman árnyékboxolása nélkül elgondolható volna-e. Én azt hiszem, hogy ez a könyv viszont nem igényli ilyen boxzsákoknak a megkonstruálását, és annyira nem igényli, hogy amikor viszont megtörténnek, akkor rettenetesen ügyetlenül történnek meg. Fizikalizmus. Fizikalizmus alatt, ami neked a kontrasztod, nem tudom, mit értesz egész pontosan, de biztos, hogy semmi olyasmit, ami létezik. Tehát nincs olyan elgondolás, amit te fizikalizmusnak hisz, meg is jelenleg, te 1920-valahány óta biztos, hogy nincsen, tudnék, nincs olyan, te fizikalizmus alatt valamilyen atomisztikus koncepciót értesz, amiben rögzítjük, hogy mik azok a fizikai alapigazságok, amelyekben biztosak vagyunk, és onnan levezetünk valami minden mást, méghozzá nyilván automatizálható levezetéseknek az alakjában. Ilyen elgondolás nincsen. A fizikalizmus, hogyha ezt a szót tartod, azok két különböző dolgot jelent. Pillanatnyilag az egyik, az erős fizikalizmus azt mondja, hogy a világon az összes igaz állítás levezethető egy ideális fizika összes állításából, amikor ideális fizika alatt nem a létező disziplinát, hanem egy befejezett fizikának az ideál képét értjük. Tehát ha volna egy ilyen befejezett fizikánk, akkor annak az igaz állításaiból az összes többi igaz állítás levezethető volna. Az erős fizikalizmus nagyon kevesen képviselik, de nem halt ki teljesen, ilyen még van. A másik, amit a gyakrabban fizikalizmus alatt értenek, az egyszerűen annyit mond, hogy bármi történik a világban, akkor azzal egy vele komplementer fizikai változásnak vagy történésnek is le kell zajlania. Ez a szükségszerű szuperveniánciának az elgondolása. Ez ennyi, a szuperveniánciának csak nem is viszony, pusztán annyit mond, hogy bármi, hogyha gondolok valami szépre, vagy csúnyára, vagy lehullik egy falevél, vagy nem tudom micsoda, bárminél kell egy valamilyen fizikai változás, ami végbe megy, ilyenkor tehát nem történnek tisztán nem fizikai események a világban. Egyik sem követeli meg az atomizmust, tehát a széthasogatást, a biztos alapokra való visszavezetést, arra nem is beszélve, hogy a fizikalizmusnak az episztemológiája az nem bizonyosság alapú, semmi köze nincs a bizonyossághoz, hanem megbízhatóság alapú. Tehát az alapul vett állítások azok nem azok, amikor semmiben nem bizonyosak, ez elég régóta közhely, már úgy értem, hogy a fizikusok semmiben nem bizonyosak, hanem megbízható belátásaik vannak bizonyos területeken, a megbízhatóságnak persze különböző kritériumai vannak, de a bizonyosság kartéziánus eszménye az nem létezik ebben az egész dologban. A másik kétértékű logikának a visel dolgaival kapcsolatos dolgok. Azt mondja, a 97. oldal, a múlt nem régebbi, a jövő pedig nem későbbi a jelennél. Ám ha egy idejön nevezzük őket, az a megint csak az időt hoztuk be a magyarázatba, márpedig logikai hibának tűnik a megmagyarázandó magyarázatánál a magyarázandót felhasználni. Igen. Mármint, hogy nem. De a kétértékű logika valóban a legfelső instancia-e. Egy állítás logikai ellentmondásossága tényleg érve lehet egy tapasztalat lehetetlensége mellett? Vajon nem sokkal inkább arról van ez szó, hogy a kétértékű logika a kimerevítés, a leállítás, a pillanatfelvétel absztrakciója, ahogyan Deleuze fogalmaz? A logika maga, gyakran maga a totalizálás, anélkül, hogy észrevenni, hogy a totalitás valójában megtört totalitás. Itt semminek semmi köze nincsen egymáshoz. Egyrészt a magyarázandó, magyarázatba való belekeverése az nem logikai hiba, az egy magyarázat, az egy sima egyszerű magyarázat, hiba, semmi köze nincsen a logikához. Másrészt, a kétértékű logika, miért az, hogy teszünk, hogy kétértékű? Tehát mi bajod lenne egy háromérték, az jobb lenne egy háromértékű logika? Ráadásul a kétértékű logikák között sokkal lazább logikák vannak, mint a háromértékű logikák között. A parakonzisztens logika simán kétértelmű, csak elfogadja az ellentmondásokat. Nem értem, hogy hogyan ide a kétértékű logika. Egy állítás logikai ellentmondásossága tényleg érvelet egy tapasztalat lehetetlensége mellett, amennyiben egy állítás egy bizonyos tapasztalatról szól, és ellentmondásos, akkor természetesen. Azt tapasztalom, hogy ég a villany, és azt tapasztalom, hogy nem ég a villany, ilyen tapasztalatom nincsen. Ez érve mellett, hogy valami nem stimmel a fejemben, amikor azt állítom, hogy ilyen tapasztalataim vannak. Más ügyben meg természetesen nem, és senki nem is akarja, a logikának nincsenek tartalmi része, a logika az eszköz arra, hogy világosan gondolkodjunk, nem pedig állításokat tesz arról, hogy milyen a világ. A Deleuze hivatkozás meg egyszerűen nem értem, mint ami nagyon gyakran előfordul velem, pláne utóbbi években megregettem, hogyha Deleuze mond valamit a pillanatfelvétel absztrakcióráról, meg a kimerevítés, meg a leállításról, akkor elvesztem a fonalat abban a másodpercben. Ez egy értelmetlenség, és ráadásul azért értelmetlenség, mert értelmetlen behozni ezt az értelmetlenséget egy olyan könyvbe, ami egyébként nagyon értelmes. Tehát ami az egyik legelbájolóbb része volt számomra ennek a könyvnek, hogy jó volt olvasni azt, hogy mennyire világos fejjel csinálod végig azt a gondolkodást, amit végigcsinálsz. A kérdéseim azok nem arra vonatkoznak, hogy nem világos benned valami, hanem hogy nekem nem világos valami, és szeretném veled megkonzultálni pusztán. Tehát egy nagyon világos, nagyon szép, jól lélegző, hogyha szabad ilyen azért mondanom, könyvben fölöslegesek ezek a kirohanások egy ilyen bölcsész közhelyes fizikalizmus, pozitivizmus, logicizmus képpel kapcsolatban, ami még egyszer mondom, nincs. nem létezik. Tehát ez egy üres fal, mindegy. Oké.
Okay. Nagyon sokat jegyzeteltem, úgyhogy ezt használni fogom, és biztos, hogy egy csomó dolgra nem fogok tudni válaszolni, és néhány dolgot el is fogok felejteni valószínűleg, hogy közben beszélek. Tehát köszönöm mindenkinek a összes kritikát és megjegyzést és hozzászólást. Kezdem. Tehát többször azt mondtad, hogy az biztos, hogy a művészet kapcsán azt mondtad, hogy adok valamiféle művészet definíciót. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez definíció volt. Inkább a művészetet, és ott felhoz olvastál egy mondatot, azt azért hoztam szóban, mert úgy láttam, hogy ahogy abban a mondatból is kiderül, bizonyos strukturális hasonlóságok vannak a felsorolt dolgok között. Tehát az álom, a képzelet, a tudattalan és hasonlók és a művészet között. Én szándékom szerint nem akartam definiálni a művészetet, csak szóba akartam hozni valamilyen módon, mint ami beletartozik a könyvnek a tematikájába. Most a Kierkegaard kapcsán meg, vagy a Kierkegaard kapcsán, ugye aztán nem volt világos, mert hogy élőszóban nehéz az idézőjeleket jelezni, hogy az egy Kierkegaard idézet volt. Tehát a középszerű, csak felolvastad, és nem biztos, hogy mindenki világos volt. Tehát ez közvetlenül nem én állítottam, hanem idéztem. Ami fontos, és amiről én a bevezetésben egyáltalán nem beszéltem, azt hiszem, noha talán utalásszerűen megjelent, az a paradoxon. És ez valóban, én is azt hiszem, hogy bár nyilván az ember saját könyvéről összesen mondja, mi van benne, de azt hiszem, hogy a paradoxon az egyik alapvető szervező elve, vagy egy visszatérő motívum az, hogy a tapasztalat az maga a paradoxonokat tartalmaz, és nem biztos, hogy ezeket ki is lehet küszöbölni. Tehát az egy dilemma ebben az értelemben, ahogyan te is mondtad, hogy vajon az-e a cél, és ez a Tibi hozzászólásában is felmerült ez a probléma, hogy a filozófia az a paradoxonokat megoldja. Vagy az, amit elmondtál éppen a halállal kapcsolatban, hogyha bizonyos belátásokat szerzek, akkor van-e arra garancia, hogy az rögtön meg is oldja a szorongásaimat és a félelmeimet. De mintha azt állítanám, hogy te ezt pozitívan mondtad, de mindesetre szóba került a hozzászólásodban. Én azt hiszem, hogy nincs erre garancia. Tehát bármennyire is be tudom látni, hogy nem kéne szoronganom, van olyan helyzet, hogy akkor is szorongok. Tehát nem hiszem el magamnak azt, hogy nem kéne szoronganom, bármilyen jó élmény is vannak.
De akkor további teendőid vannak magaddal.
Hát valószínűleg ez az én bajom, de lehet, hogy nem. Végül olyan nagyon kritikai végezésekkel nem kell reagálnom, mert azokat, ha jól értettem, legalábbis nem sokat tettél. Oké. Okay. Jó. Amit megtettél, az... Tehát azt hiszem, hogy az, hogy nem az összes fejezet ugyan annyira...
Hát egy kicsit rövidre zárt egy-két fejezet, de hát ez a
biztos,
rövidre zártság, ez
igen. Ez egy jogos kritika, azt hiszem. Tehát én is, hogyha most el kéne olvasnom, vagy néha azért beleolvasok, és akkor ezt látom. Tehát egy kicsit azért már távolról látom, és ezzel csak egyetérteni tudok, és ez az egy hiba. Tehát hosszabban kifejtetted, de sok több is lehet volna. Jó, na most a következő, az a, úgymond Tamás megjegyzéseihez, tehát a dialektika kapcsán, vagy annak kapcsán, hogy ez a hegeli háromelemű dialektika, tehát az aufhebungos szerkezet, a megszüntetve megőrzés, ez vajon nem lenne szerencsésebb, mint az, amit én használok, és hogy egyáltalán jogosult, vagy nem rossz címválasztása az, hogy a dialektika bekerült. Hát azt nem tudom, hogy lehet, hogy lehetett volna jobbat találni hozzá, de ahogyan a bevezető mondatokban mondtam, a dialektikán ezt az egymásra vonatkoztatottságot értettem leginkább, tehát mindenféle elem között, és nem is csak azok között is, amiket te felsoroltál, de általában véve, azt hiszem, tehát nem csak az én és a másik között, hanem a tapasztalat valamennyi eleme között. Ez kapcsolódik némileg ahhoz is, ami szintén elhangzott, hogy a totalitás az mint megelőlegezett, vagy mint követelmény, az jelen van. És ebből is ugye az látszik következni, ettől meg lehet, hogy a dialektika egy nem szerencsés szóválasztás. Ugyanakkor amit konkrétan a hegeli dialektika kapcsán, azt azért nem akartam, hogy teleológikus dialektika legyen. Nem akartam, hogy azt jelezhesse, vagy azt implikálhassa, hogy ennek van lezárása. Tehát, hogy az aufhebungoknak a révén, a végén úgymond eljutnánk egy olyan ponthoz, ahol már az egész megvan.
Mert ez mint hogyha azt feltételezné, hogy az elemek azok egy zárt egészet alkotnának. Na most az ambivalenciát is felvetetted, és azt kérdezted, hogy sőt azt mondtad, hogy bizonyos értelemben ambivalencia filozófia, ami itt van. Én azt mondanám, hogy, és erről próbáltam, aztán lehet, hogy ez nem sikerült, de próbáltam erről beszélni, hogy az ambivalenciának is, vagy a kétértelműségnek is van valamiféle egyértelműsége. Tehát nincs olyan, hogy teljes kétértelműség. Vagy amikor ugye az Immel kapcsán beszéltem erről, tehát a kacérság lelktan a című Immel szöveg, és a kacérság játéka az a kétértelműség egyértelműsége. Abban az értelemben, hogy az azért világosan azt a kacérságot játszók, azt a játékot követik, ahol a kétértelműségben igyekeznek megmaradni. Tehát nem kilépni belőle. És ebben az értelemben ez igenis egy határozott irány. Talán még, lehet, hogy... Tehát én azt is mondanám, hogy ez a kétértelműség egyértelműsége. Tehát a kétértelműség bizonyos korlátok közé szorítása, ami megmondja azt, tehát van egy olyan szabály, ami megmondja azt, hogy mi a kétértelműség szabály. Tehát nem az a helyzet, hogy nincs semmiféle szabály. A szabály az a kétértelműség. Minden jelentsen két dolgot. De az, hogyha például, hogyha valaki valami rosszat húz egy ilyen játékban, az éppenséggel azt jelenti, hogy a kétértelműséget előíró egyértelmű szabályt nem képes követni. Tehát, hogyha valaki egyértelműt lép, akkor vége. És azért van vége, mert vége annak a típusú szabálykövetésnek, amelyik azt mondja, hogy kétértelmű legyen minden. Úgyhogy ezt mondom még egyszer, lehet, hogy nem sikerült világossá tennem, de én ezt is értettem rajta. Tehát nem azt akartam mondani, hogy az egyértelműség filozófiája helyében kétértelműség filozófiát kéne tenni. Hanem azt állítottam, hogy a kétértelmű az nem zárható ki. Vagy hogyha a tapasztalatban vannak kétértelmű mozzanatok, akkor azoknak is valamilyen érvény kéne adnunk. Nem azt kéne mondanunk, hogy ezek csak gyanús, nem eléggé körvonalazott, nem világos, stb.
Sanyi, ez a kacérsághoz, hogy ez egy nagyon egyértelmű helyzet, így természetesen szabály a kétértelműség, de egy csomó olyan helyzet van, amikor, ami nem ilyen kopor egyszerű, mint a kacérság vagy a kör, hanem amikor nem ismered a szabályt, amikor csak számod a kétértelmű a helyzet, és nem tudom ezt értelmezni. Érted, amikor nem egy ilyen kölcsönös páros játékról van szó. Ez egy könnyű téged arra, hogy a kétértelműség valójában egyértelmű.
És ezzel szemben van olyan, ahol kétértelműség az semmiféle egyértelműséget sem. Próbál megérteni.
Hogy számít, hogy megéled a kétértelműségtől való szenvedést, vagy ezt az ambivalenciát, az értelem kétértelműség van. Ez most akkor így jel, de hogy ez teljesen nyitott, hogy ez mit jelent. Nem is kétértelműség, hanem több értelműség.
Ha. Jó, de erre nem lehet azt mondani, hogyha keresed, hogy most akkor ez mit jelent, akkor még mindig ott van az egyértelműségnek a követelménye, nem? Tehát, hogyha azt mondod, hogy ez olyan sok értelmű, hogy nem is értem, és nem találom meg azt, hogy melyik az igazi értelem, ez is nem azt az igényt jelzi, vagy fejezi ki, vagy teszi nyilvánvalóvá, hogy azt szeretném, hogyha egyértelmű lenne. Tehát, hogy nem moldolsz föl a két értelműségben.
De most akkor felkavod, nem, most nem értem, akkor most már nem értem.
Hát várj, az volt az elemvetés, hogy a kétértelműség az nem megy túl messzire. Tehát, hogy totalizálható olyan a kétértelműség. És én meg azt próbáltam mondani, hogy a kétértelműség sem tiszta kétértelműség. Tehát nem a szabályoknak a hiánya semmiképpen sem. Vagy nem az egy szabálynak a hiánya.
Oké.
Okay. Jó.
Egyébként ez az a fantom, amit a Tibor mondott. Pontosan ez, hogy az egyértelműbe a totalizálás belegondolat rincsi. Ez az a fantom, ami állandóan megjelenik a könyvedben. Kiraksz magadnak ilyen célövődét. Az egyértelműség az ilyen. Menekülsz tőle.
Igen, hogyha jól értem, akkor az egyértelműség az nem csúnyább dolog, mint a kétértelműség. Igen, ezt próbáltam. Ja, ezt próbáltam mondani.
Semmit sem ott nem áll.
De az, hogy semmit sem ott nem áll, az miért fantom? Tehát ezt nem értem pontosan. Tehát, hogy a fantom, valamit oda látok, ami nincs ott, ezt mondod. Igen, meg azt is szóvá tetted, hogyan lehetne lemondani a totalitásról, tehát lehet egyáltalán. Akkor megint, szóval lehet, hogy a könyv nem volt elég egyértelmű. Én ezt nem mondom, hogy arról kell mondani. Én éppen azt mondom, hogy mint igény, vagy mint követelmény, az szükségképpen meghatározza még azokat a belátásokat is, amelyek mondják, hogy erről le kéne mondani. Vagy hogy ez nem pilitalezhető. Vagy hogy ez nem valósítható meg. Hát ebben az értelemben azt hiszem, hogy arról nem lehet. Vagy nem tudunk. Vagy megpróbáljuk az egész nagyon másként kifejezni. Tehát a halál kapcsán, amit írtad fel, hogy ott megpróbáljuk elképzelni az egészet, hogyha ebben az értelemben is beszélhetünk totalitásról. Tehát, hogy mi lesz akkor, amikor én már nem vagyok úgymond. Tehát az vagy sikerül, vagy nem sikerül. Sikerül abból az álláspontból. Szóval egy kicsit most átlépek, nem tudom, mennyi időnk van egyáltalán, és nem akarok túl hosszan válaszolni.
Fél van.
Tehát a halál kapcsán, ami...
Vagy innentől be lehet mondani a közönséget.
Én még így túl a választ nem kaptam, várjál már.
Igen.
Hadd szúrják ki, hiszen 5 perc alatt is, aztán jön a közönség, oké? Mondjad már.
Jó, tehát a halál kapcsán feltetted azt a kérdést, hogy ez az első személy vagy a harmadik személyük. Meg általában véve is az én kapcsán, hogy ez nem jobban hozzáférhető egy harmadik személyű álláspontról. Uh-huh. Igaz? Uh-huh. És a saját halál gondolása kapcsán, és idéztél két egymásnak azt hiszem, hogy ellentmondó részt, ha jól értettem. Hogyha jól emlékszem, akkor az egyik az az, és azt hiszem, hogy majdnem biztos, hogy jól emlékszem, hogy az egyik idézet az az én emelte ki, a másik pedig a másikat emelte ki. Igaz? Tehát, hogy az az enyém mégiscsak is elválasztatatlanul, és erről számot kéne tudnom adni, a másik pedig ennek az ellenkezőjét állította. Én, amiről próbáltam ott beszélni, az az, hogy a kettő nem választható szét élesen egymástól. Én azt próbáltam mondani, és mégis az egész könyv az, azt hiszem, hogy bizonyos értelemben ezt a struktúrát igyekszik felmutatni, itt és ott és amott, hogy se azt nem állíthatom, hogy kizárólag az én szempontjából megfogalmazható, se azt nem állíthatom, hogy kizárólag egy egyes szám harmadik személyű szempontból megfogalmazható. Tehát nem, ebben azért nem redukálható az egyes szám harmadik személy az egyes szám első személyre, mint ahogy a megfordítva sem. Ezt a struktúrát akartam én kiemelni, nem amellett akartam érvelni, hogy valamelyik jobb, mint
okay, a akkor másik. Meg de akkor nekem meg ellenvetésem az, hogy szerintem az egyes szám első személyben a saját halál fenoménje nincs. Tehát ezzel nem tudok mit kezdeni. A saját halál az egy faktum. Jaj, az tökre tetszik. Azt mondod, hogy mert végig is honnan tudom azt, hogy meg fogok halni, mert eddig mindenki meghalt. Ez biztos, hogy nem így van. Tehát, hogy ha szabad ilyet egyáltalán mondani nekem így fenomenológiai oldalról, biztos, hogy nem onnan tudom, hogy meg fogok halni, hogy eddig mindenki. Tehát nem egy induktív cucc, hanem ezt, hogy én halandó vagyok, hogy mindenki meghal, azt egy univerzális szabályfaktumként megtanulom. Belém verik, hogy már belém veri a világ. Igen, öcsém, mindenki meghal. És az már viszont egy deduktív dolog, hogy akkor tehát én is. Ezen túlmenőleg a saját halálommal a világon semmi kezdeni való nincs. Nagyon helyesen írod. Nem tudom elgondolni. Nem tudom elképzelni, hogy ha elképzelem azt, hogy milyen lesz, amikor meg vagyok halva, és a nélkülem levő világot vizionálom magam elé, akkor egy ilyen sehonnan nem lévő perspektívának a képtelenségébe csúszom bele. Hát nem beszélve arról, hogy általában úgy élem meg ezt a világot, hogy a szeretteim gyászolnak, és milyen szomorú, és ott sírok én, mint a nem létező narrátora ennek a világnak. Szóval, hogy a saját halál az nincsen. A sutyáknak a halála neki, az már van, és az aggaszt. Azt el tudom mondani. Tehát azt értem.
Ez az a sutyáki, akkor miért aggaszt téged?
Azért, mert szerintem én vagyok a Dr. Watsona a saját életemnek, mármint, hogy ami az egyes szám első szemű alany, az az, aki így ott van, csodálkozik, ha, de dögös, hogy ki következtette, most milyen buta volt, ez mekkora, hogy most ezt csinálta, de rossz ez, tehát, hogy amit saját magunknak hívunk, az egy ilyen teljesen fogalmatlan idióta, akinek csak az a dolga, hogy végigkísérje, és ilyen reakciókkal, ilyen, hogy hívják ezt a drámákban, ilyen rezonőrként szerepeljen, és az összes többi figurája az életünknek, azt harmadik személyben értjük meg, mint őt. Tehát az, milyen vagyok, amikor gondolkodok, milyen vagyok, amikor kétségbe esek, milyen vagyok, amikor meg fogok halni, ez nála, ez harmadik személyű dolog. Tehát a Sherlockaim, azok harmadik személyben vannak, a Watsonjaim meg tartalmatlanok, üresek.
És te vagy a magad Watson.
Szerintem nem csak én, hanem mindenki.
Igen.
De ez nem hasadtál.
Miért nem? Én miért ne láthatnám magam?
Oké, eszedben... Nem, mert nem láthatod. Azért, mert nem láthatod. Azért, mert gondolod, hogy kitalálsz valami, eszedbe jut valami, jó ötleted van, akár egy játékban, akár, mit tudom én, tök jól lerajzolsz valami. Van egy jó ötleted. Nyomon tudod követni magadat azt a pillanatot, amikor éppen egy jó ötleted van? Nyomon tudod követni azt, amikor éppen kikövetkezteted a passziensz játékba, hogy melyik lehet csak az a három kártya, amelyek el van rejtve, és milyen sorrendben? Nem. Mindez úgy történik velem, derült égve a villámcsapás. Jön! Nem te találod ki, nem vagy érte felelős, nem tudsz gyakorlatokat végezni, jobban csinálod meg közelebb, semmiért nem tudsz csinálni, hanem rácsodálkozol, mert nem. Mert maga az az átlépés a nem létezőkből a kitalált dolognak a már létezésébe, vagy a még nem kikövetkeztetettből a már kikövetkeztetettnek a meglétébe, maga ez az átlépés, ez nem fenomenális állapot, nem semmilyen fenomenális felületet
nem is. Azt
mondom, hogy én vagyok alapvetően egy másikja, egy szereplő, egy karaktere az életemnek, de ezek csak ilyen, ezek egy nyelvtani kényszerek.
Hogy... Igen. De nem ugyanaz, hogy te vagy a saját magad másikja, én egy harmadik személy, neked a másik. Vagy a harmadik személynek volt te.
De nagyon sok esetben igen. Például csak úgy tudok magamról bármiféle értelmes magyarázatot keríteni, hogyha a harmadik személyként tudom magamat. Tehát, hogy akkor jelenleg meg...
Figyeljetek, bocs, 10 percünk van még, engedjük a Sonyit még szóhoz jutni, és utána a közönséget. Tessék? Na, hát akkor kezd. Csak tényleg, nem? Hát valamikor el kell menni.
8-kor.
Csak egy gondolatot Tibinek, hogy ami idegesített, csak arra hagyomász, hogy... Tehát a, én fizikalizmusan nem egy konkrét, és ez lehet, hogy hiba, és lehet, hogy teremtett az egészet beletenni. Fizikalizmusan azt értettem, ami egy olyan elképzelést értettem, anélkül, hogy tényleg hozzárendeltem volna, és nem is akartam hozzárendelni ilyen konkrét szerzőt. Ahogyan a Freud is az álomfejtésben arról ír, hogy létezik olyan típusú fizikalizmus, ami minden álom eseménynek a magyarázatát fizikai tényezőkkel akarja leírni. Ezt értettem rajta. Tehát azt értettem rajta, amivel kezdem a könyvet, hogy a tudat és a világ egymásra vonatkozása, tehát ez az eleve intencionális tudatban való élet, a tapasztalat, az nem valami olyasmi, amitől meg lehetne szabadulni. És ami mögé vissza lehetne menni, úgy azt feltételezve, hogy van valamiféle fizikai világ, ami meghatározza azt, hogy mi támad. Ugye a Freud erre mondja, hogy ez túl egyszerű, hogyha azt mondom, hogy de hát megszólalt a Becker, és azért elkezdtem álmodni. Mert az az álomnak az értelmét nem fogja megmagyarázni. Ezt értettem rajta, és akkor ez szerencsétlen dolog, hogyha úgy tűnt, mintha én ezzel nagy elméleti építményeket akartam volna lerombolni. Nem. Ezt ebben a hétköznapi értelemben értettem. Várjál, és a kétértékű logikáról az is lehet, hogy egy rossz fogalmi választás. Tehát azon azt értettem, hogy az a kétértékű logika lenne az igen és a nem logikája. Tehát, hogy valami vagy igen, vagy nem. És amikor a kétértelműségről írtam, azért írtam róla, mert azt gondoltam, hogy ez a fontos tapasztalat, amelyekkel a filozófiának számot kell vetnie, akkor itt ezzel annyit akartam mondani, hogy noha ezek nem az igen-igen területére tartoznak, hanem az igen is nem is, vagy a tudom is nem is, vagy stb. Amit azért esett, ha jól értem, hogy tehát azt mondtad, hogy amikor világít a lámpa, hogyha azt mondom, hogy világít, akkor az vagy igen, vagy nem, és persze egy is van, de ettől még ez nem egy univerzális területre vonatkozik. Tehát nem mindenre vonatkoztatható. Tehát csak ennyit értettem rajta. Ja. Tehát, hogyha az igen-igen, vagy a kétértékűség az mindent leírna, akkor azzal szembe. Jó, csak... A Deleuze az meg lehet, hogy tenket vonadat. Tehát az olyan minden. Ebben valószínűleg igazad van. De akkor úgy éreztem, hogy kell. Gyere, nem tudok válaszkodni. Ja, igen.
Hogy a magam úgy látom, mint más. Vagy ez nem egy érdekelően nyugtség, mint amikor azt mondom, valami tudok úgy vizsgálni, hogy nem tudom a kontextusen nélkül kivenni. Tehát hogy ez nem egy nyugtség, hogy arra gondolok, hogy én magamat nem úgy teszem, egyrészt magam hiszem, mint másokat.
Én ezt nem tudom, én ezt nem értem, hogy így van-e. Én nem tudom, hogy ez mit akarsz mondani.
Hát az...
Én csak azt mondom, nincs más választásom. Intranszparens vagyok a saját magam számára. Nincs egyes szám első személyű privilegizált hozzáférésem ahhoz, hogy mi történik bennem, hogy milyen vagyok, mit érzek, mit tudok, mit gondolok. Igen, ugyanolyan módszerekkel, mint amikor róla következtetéseket vonnak le, hogy valami mit gondolhatsz éppen.
De nyelvileg nem is tudom, hogy ez nyelvileg attól még van.
De nyelvileg pontosan én nem tudom kifejezni rendesen azt, amire mondani akarok, mert hogy mindenképpen egyes szám első személy fogok magamról beszélni, de azt mondom, hogy ez az egyes szám első személy beszéd valójában csak nagyon felszínesen fedi le azt az élményt, amivel az ember saját magával birkózik. Mert nyilván azt akarom mondani, hogy nincs alanyi átélése egyáltalán a létezésemnek, csak azt mondom, hogy ez az alanyi átélése semmire nem jó. Akkor, amikor fel akarom dolgozni ezt, hogy mi történik, akár praktikusan, akár teoretikusan, vagy akár a kettő mindenféle metszetében.
Nem tudom, hogy nagyon személyes, de azt tapasztaljuk, hogy pont akkor nem sikerül megoldani a problémákat, amikor megpróbáljuk rávezetni egy nagyon nyelv szintre, és általában akkor szoktak adni az is elményi, amikor nem érzik is szintre rávezetni meg dolgokat.
Nem, nekem nem.
Okay. És egy másik kérdés, nem tudom, azt is a könyv kapcsolatban, hogy mi beszéltünk arra, hogy az egyértelműség, képletelműség, és hogy nem abból jön az a zavar, hogy tehát még a kétértelműség is túl egyszerű, nem? Tehát a vagy-vagy. Tehát nem lehet arra szó, hogy még az is ilyen nagyon egyszerű is.
A kétértelműség az is-is, nem vagy-vagy.
Vagy is-is, tehát mindegy. De hogy itt nem arra az agy a zavar, hogy nem két busz van, hanem annyi út van, amit nem tudok belátni. És hogy nem működik ez a mintajáték, mert így jön valami... Vagy valami mindig azt kezdtem a beszélgetés rám, belecsúszunk ebbe a kettősség kérdésbe. És ugye a kettősség szerintem az túl egyszerű. Csak ilyen.
És mi a bonyolult ebben a sokszorosság?
Hát pedig pont, hogyha az ügyletet akarjuk hozni, tehát az ügyletnek szerintem valahol az a
túltermelek. Aha. Hát röviden próbáltak erre valamit mondani, de... Tehát a két értelműség és a sok értelműség között annyi lenne akkora... Tehát a két értelműség szintén nem biztos, hogy eldönthető. Én ezért nem látok olyan nagy különbséget, hogy a között, hogy ami két értelmű vagy sok értelmű. Tehát, hogyha az is-isek azok kettő tag között oszlanak meg, vagy 18 között, biztos, hogy van valami különbség, ez tagadhatatlan. De ugyanúgy bele lehet örülni a két értelműségnek az is-isé, a két is-isbe is, mint a 18-ba. Tehát, hogyha nem tudod eldönteni, hogy most melyik a kettő közül, nem érzem, hogy olyan nagy különbség lenne köztük. Tehát ez is, meg ez is, de melyik? És ez akár kettő van, akár 13.
Meg szerintem a kettőnek nagyobb az esztétikai feszültsége. Tehát, hogyha az van, hogy elindulsz valahonnan, és bele ütközöl valami olyasmiben, amiben pont nem szabad lett volna, de hogyha onnan indulsz, akkor meg itt ütközöl bele, akkor ez egy ilyen nagyon jó. Tehát a paradoxonok, ezek a klasszikus alakzatai, hogy ha igen, akkor nem, ha nem, akkor igen. Ezek ilyen a maguk, tehát nagyon elegáns alakzatok, és nagyon foglalkoztatják az embert, éppen azért, mert annyira látszatra egyszerűek és elegánsak, de hogy azért nem lehet még mindig a hazug paradoxonjával, vagy paradoxonja mellett még mindig nem lehet elmenni szó nélkül, mert az annyira tökéletesen szépen kidolgozott játék, és amit a paradoxonok futtatja ki, bár szerintem néhányszor nem sikeresen, azt, amiket a témákat, amiket feldolgoz, azt szerintem pont erről szól, hogy amikor kifuttatja paradoxona, hogy milyen feszültséget okoz az, hogy akármelyik irányból közelítem meg a rendelkezésemre álló irányok közül, akkor az éppen az által, az irány által kizárt másik irányba fogok belefutni, és vice versa. Tehát, hogy ez egy ilyen feldolgozhatatlanul feszítő dolog. Tehát ilyenkor az ember nem bírja abba, hogy nem akar menni és csinálni tovább a filozófiát.
Igen, volt meg a Gábor és a Judit akart meg most. Meg a Gyuri. Igen, akkor Gábor.
Hát én elismeréssel olvastam a könyveket, ismerlek, hallottam a kedvedni, és egyébként hallottam a hangodat, meg elképzelésben egy forradatlan könyv, ahogy olvastam a könyvet. Aztán az utolsó napon kellemes meglepetés, se hivatkoztál a könyvemre, 15 éve írtam, azért tiszteltem volna, és hogy a filozófia nem boldog, hanem olyan olvasom végig a könyvedetben, de nem tudja, és képzel azokat a hangodat. Aztán ott az én könyvem megemlít a végén, és hát én azt egy ilyen kvázi szolipszisztikus belsőségességben írtam. Két-három példa van, amire hivatkozok, nem hivatkozok, lábjegyzetekre élesen, de közületesen én. És temetve, hát nekem láthatóan dolgozol a tapasztalattal, közel, ellenem, állást foglalsz, hivatkozol mindenfélével. Ez nekem így személyesen is hívásod. Ugye 15 éve írtam ezt a könyvet, azóta én is más vagyok már, valami ilyen irányba szeretnék. És akkor láttam, hogy hát igen, messze vagyok még egy ilyen dologból, tehát hogy az elismerésem legyen személyes szállat. De hogy két dolgot is, az első kérdés, a másik a puszter értelmezés, ez egy hozzászólás. A kérdés az, hogy a megtört totalitás a végtelen fogalmával valahogy van összefüggés, ha igen, micsoda. Végül azt már ugye előjön, de semmi szerepet nem kap, hanem csak az alterológia, mint egy alternatív, totalizáló dolog merült le. A végtelen az nem játék, a másik nem jelenik meg. A Husserl értelmezéssel kapcsolatban a válságkönyv ötlenítik.
De hogy nem maradsz, mert azt bevostunk, hogy mit jelenti, hogy végtelen kérdősen
átlál. Másik a fontos. De azt mondom, én nem tudom mondani, hadd mondjam meg, elismerem, hogy a Husserl kapcsolatban a válság az a történelem értelmezésnek jön elő, az interszubjektivitás és az idegenematikánál. Nem, pontosabban egyenlítés van, de az is egy elutasító, és éppen az ötlenítvére utaz. De én azt gondolom, hogy ott van ott egy olyan mozart, amit nem veszem, de hát a végpont, az eredet jelen, az abszolút időtöket, az eredeti, van szerintem a szubjektivitásnak a problémája, és ott van egy többlet, mégpedig az, hogy az abszolút időtudatnál az ősbenyomások képest a recenció és a potenció már egy más értelmezést ad, mégpedig engégenvel tudunk és enfremdunként értelmezni ezeket, tehát hogy az eredeti, az abszolút időtudatnak a megértésében van egy olyan többet, ami áttematizálja azt a megközelítést, aminek én beelutasítod annál a hivatkozásnál is. Szerintem ez fontos lehet.
Aha. Hát igen, az utóbbi kérdésre válaszolva, tehát amit én a Husserlről mondok, abban igazad van, hogyha arra kérdezel rá, hogy nem lehetne olyan mozzanatokat találni a Husserlnél, amelyek sokkal közelebb állnak akár ehhez a koncepcióhoz, ami mellett én is igyekszem érvelni, anélkül természetesen, hogy ezt saját magamnak tulajdonítanám. És nagyon is. Tehát én azt hiszem, hogy a Husserlnél egy csomó olyan hely van. Például az eleven jelen, amire te is hivatkoztál meg, amiben a könyvedről írsz. Ami, ha tetszik, paradox szerkezet, és nem is bontja ki. Vagy nem is akarja megoldani, nem akarja megvilágítani. Nem? Tehát az áramló, álló jelen, az úgy tűnik, hogy a Husserli transzcendentális fenomenológia a végső megalapozását, hogyha veszik, akkor az, mint hogyha abban nem lenne beilleszthető, és mégis beilleszthető. Vagy ugyancsak a Kríziskönyvben, ahol az emberi szubjektivitás paradoxonáról beszél a Husserl, tehát hogy egyszerre konstituálom a világot, és egyszerre vagyok része annak, amit konstituálok, és ezt kifejezetten paradoxonnak nevezi, nem véletlenül másnak is nevezhetné, de utána azt mondja, hogy túllép ezen a paradoxon. Tehát én legalábbis így értem a Kríziskönyvet, hogy létezik egy ehhez a paradoxonhoz képest külső nézőpont, vagy álláspont, ami a transzcendentális szubjektivitásé lenne. Ahonnan ez a paradoxon eltűnik. Vagy ahonnan nézvés kiderül, hogy ez nem egy végső állapotot jelöl.
Ja. Tessé?
A végtelen, arra nem tudok válaszolni. Tehát arról nem írtam tényleg a könyvben, és most így hirtelen nyilván ami lehet, hogy egy hiányosság. Igen.
Hát kicsit elkanyarodtunk már, de csak az ember egy háromot akartam zárkizni, és hogy azért, most bocsánat, hogy ilyen pszichológiai kutatásokra hivatkozok, megvédősök már is, mert azok, hogy az ELTER 3 azért születés után mégiscsak az ELTER 1-nek az eredeti tanulási elményezet, ugye ez a pszichológiának a mentalizáció fogalma, a mentális állapotaimhoz milyen hozzáférésem van, és hogyan tudom őket beazonosítani. Úgyhogy valamilyen érzésem van, az anyama rám vigyorog, akkor ezt örömnek érzékelni, hogy nekem is van ezt egy eredeti érzékelni. De hogy tehát egy eredeti perspektívám és tanulás tapasztalatom az ELTER 3-ból jövő perspektíva. Tehát, hogy ez az ELTER 1, ez egy ilyen kudarca az én élménynek, mert ugye ez annyira osztott ez a perspektíva már eleve. Tehát, hogy ezt így miért is kérni, mert hogy basszus, csak ELTER 3 volt, mert már megint. Tehát amikor később visszatérek ezt az eredeti tanulási élményhez és az egész terápiában, ez történik egy ilyen visszavezetés, vagy egy ilyen visszafordulása, vagy korrekciója a félrecsúszott mentalizációnak, hogy nem tudok megfelelő értelmezéseket vásítani mentális állapotaimhoz. Ez a Fónak és Tárzsénak a gyerek
nagyon sok kapcsolódások vannak érzek a saját nevezésével. Különösen ez a, hogy a három totalitár jel nevezik el kritikálni, másik ugyanazt a vezetőt. Ami nekem pozitív volt a könyvben, az a kiinduló forma. Tehát, hogy az elején nézt, az a jó volt, hogy a fennem van az őként, hogy az én kiindulók, az én tapasztalatomat és a többi. Nem lenne, nem lehetne egy következőségnek kivalózni egy ilyen programot akkor, hogyha egy blokkot már eleve a háromnak van, a többi között sem van. Tehát, hogyha nem, helyett nem kriminalizálom az egyiknek már a tanulásnál. Tehát nyilván, és akkor a fenomenológia maga is egy aspektusabb van, hanem akkor, hogy ez egy kijelölt közel. Ez már egy nem kérdő fenomenológia, nem lehetne meg képviselni ehhez a
Tehát, hogy még felvetésszerűen sem elválasztani ezeket egymástól? Ezt... Hát én ezt nem biztos, hogy értem, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni. Vagy nem tudom, hogy hogy lehetne megcsinálni. Tehát az a stratégia, amit én követtem, az inkább az volt, hogy ezeket a különböző aspektusokat vettem föl, és aztán megpróbáltam megmutatni, hogy ezek nem vihetők tökéletesen végig. De az, hogy ne emelnék ki valamit, tehát hogy mindig minden ott legyen, nem tudom, mennyire világos ez. Tehát, mint hogyha azt mondanád, hogy nem lehetne úgy filozófiát művelni, hogy egy pillanatra sem mozdítjuk ki az egészet valamelyik oldalra. És azt hiszem, hogy én nem tudom, hogy lehet-e így, de lehet, de én nem tudom. Ezzel az állítással egyetértenek, de azzal, de ezt módszertanilag, hogy hogy lehet megcsinálni, így egy könyvet írni, azt nem tudom. De azt hiszem, hogy az állításban nincs köztünk ellentmondás, vagy én tudom mondani, hogy ellent, amit mondtál annak.
Persze. Te vagy az elnök, csak mondom. És nem jössz ide.
Nincs időm arra, hogy dicsérjem a könyvet végtelenségét, mert végtelen dolgok, úgyhogy benne végtelen. Inkább gyorsan, hogy egy kicsit dandásokra, és nem mondom, legprovokatívabb benyomásra van arra, mint amit ahogy én látom. Amit én látok belőle. És az, hogy ha a műfajban kéne sorolni ezt, amit írtál, és hogy ezt dicsérhetnék hosszan, akkor azt mondanám, hogy egy egzisztencialista munka. Ez egy egzisztencialista mű, még a referenciabázisában is szerintem Szártas Melkaton két időzőtök legtöbben, de az a hozzáállás, amit itt bemutatsz, az szóval minden különbség megnyitása nélkül elmondod azt, hogy van. Hogy van az emberi tapasztalat. Ez egy egzisztenciális adat. Nem problematizálod, elmondod, hogy van. És ezt filozófiai teóriákra alapozva teszel meg, ebben nem különböző egzisztencialistáktól, Szártának kevésbé, Melkontinál Bubik, Heideggert, ha létésülők annak tekintik egy korrekt egzisztencsen, akkor megtalálom ugyanezt a műfajt, a filozófémákkal, a mutatkozásra, a tapasztalat, a állításokat fogalmazom meg. Ami azonban a különbség az előbbiekhez képest, hogy nálad a filozófiai betolódások, divertismus címszó alatt különállnak a tapasztalat elemzést. és az kérdésem, hogy hogyan támogatják őket. Tehát nagyon gyakran úgy tűnik, hogy inkább levezetett a tapasztalati állításaik a filozófiémánkból, mintsem a filozófiémánkkal beépített vagy megemészted a tapasztalati állításokból kívülóba. Heideggernél, Merleau-Ponty-nél, Sartre-nél, ez nem tudom, mi történik. Ők megemészt, felfalják a filozófiákat, amivel foglalkoznak, a saját kérdésfeltevésünkből kívülóba. Nekem úgy tűnik, hogy nálad az egzisztencialista kívülópont és végpont inkább deriválódik a filozófiájában. És ez egy ponton törje meg szerintem a könyv, ez a logika. Ez a háborúzongatás, amikor Veronika elmutatott, amikor a nácizmus és az államvallás erre a antiszemitizmusról van szó. Itt úgy érzem, hogy más terepre kerülsz. Te könyv kiugrik a saját keretei közül, egy másfajta szempontrendszert emelődik be, a tapasztalat értelmeket ezen a ponton nem filozófiában szervezik, hanem egy egészen elementáris történet tapasztalat. És a történet tapasztalat ellentmond a koncepciónak. Mert itt két dolog derül ki. Egyrészt, hogy létezik olyan totalizáló tendencia, amely magától nem törik meg. És egyébként a názadók letekintik egy történeti szempillantást, az emberiség történetében. És létezik olyan törés, amely többet már nem ambicionál semmiféle totalitást. Örülmélye, és ebben a törésben létezik tovább. Csak törni képes, semmi más. És nem a totalitást törik meg többé, hanem önmaga törik, hogy innen tudja, ez folyamatos. Erre a két jelenségre a könyvben nem az egzisztenciális modell. Mik azok az egzisztenciák, az a tapasztalat, amely olyan totális önmagát, amely törik meg többet, és erre van példa. És mik azok az egzisztenciák, amely csak törvényképesek, és nincs közük totalitáshoz. Mik azok a létezésmódok, ahol ez kerül előtérbe, és mi ennek a filozófiai modellje. Én úgy látom nagyon radikális, hogy az a modell, amit te kínálsz, az egy normalizált modell. Az egy modern modell. Az egy filozófiai egzisztenciál modellje, az egy középosztály modell. Nagyon radikális.
Fú!
Nem biztos, hogy értem, amit mondasz, de
hát hogyha a filozófémáknak és annak, ami amúgy benne van a könyvben, ilyen a viszonya, az akkor nem jó. Én reméltem, hogy nem ilyen. Tehát azt mondod, hogy nem látod igazából azt, hogy mennyire eleven az a tapasztalat, amit leírok akkor, amikor épp nem a divertissementban beszélek bizonyos konkrét szerzőkről, hanem én közben azt hittem, hogy a divertissement a lényegtelen. De mondom, az én mint olvasó beszélek most a könyvről, tehát lehet, hogy mint... Szóval lehet, hogy ez nem sikerül, de én akkor azt gondoltam, hogy a divertiszma az kerüljön bele, tehát legyenek benne ezek a filozófia történeti részek, szorosabb értelemben a filozófia történeti részek, de nem ezért érdekes. Azért is adta neki ezt a címet. Tehát ez a divertiszma, nem ez lenne a lényeg. Hogyha ez nem sikerült, akkor az baj. Akkor az a könyvnek a hibája. Tehát ilyen módon függ össze a kettő egymással. Az, hogy a háborzongatóról szóló rész, az kiválik a könyvből, ezt sem tudom, hogy mennyire válik ki a könyvből, vagy mennyire ugrik ki a könyvből. Én azt szándékaim szerint ez annak az állításnak lett volna az alátámasztása ez a fejezet, amely szerint az értelem szükségképpen valamiféle totalitást alkot. Tehát, hogy nem az értelmetlen az... Csak tényleg nem tudtam mindenre válaszolni, ezért elnézést mindenkit, de egyszerűen volt rá idő. Tehát én amellett érvelek, hogy nem azt traumatizál, aminek nincs értelme, hanem vagy az értelem traumatizál, vagy az értelemnek a hiánya, de az értelem hiányán is ebben az értelemben azt értem, hogy az értelem elvárásnak a hiánya. Tehát valamilyen értelmet próbálok adni neki, és nem sikerül. Ugye ennek kapcsán jellemzem a Freudnak azt a szövegét, amit nagyon sokszor szoktunk érni. Tehát a Parkos ember című esettanulmány, tehát ott is a Freud is vacakol ezzel, hogy most itt mi az, ami traumatizált, és ötször-hatszor visszatér, és mondja ezt is, mondja azt is, és tehát hogy tényleg meg kellett-e történnie a dolgnak, vagy nem. És amikor azt mondja végül is válaszként, hogy az értelem az, ami traumatizált, akkor ebben az értelemben én is ezt igyekszem mondani, vagy megmutatni a könyvben, hogy akár fantázia volt, akár egy valóságos esemény, mint értelem az mind a kettőben jelen volt, vagy jelen van. És ez az értelem az, ami traumatizál. Úgyhogy ahogyan én láttam, vagy amikor én írtam, ez a fejezet, ez ilyen kontextusban került be, vagy ilyen intenciókkal került be. És lehet, hogy ebben tévedek. Tehát lehet, hogy itt neked van igazad, és ez kilóg a könyvből. De én úgy éreztem, hogy ez az általános kontextus, vagy az általános koncepcióban belefér. Tehát vagy nincs kívül, az értelmen kívüli hely. Én ezt akartam itt megmutatni, még egyszer mondom, lehet, hogy nem ez történt.
Gyorsan mondhatok valamit erre. Egyrészt én marára szeretném érteni, hogy mi az a törés nélküli totalitás és a totalitás nélküli törés ott konkrétan abban a példában, de majd ezt elmondom, ez nem folyosos.
De hogy mire példa a nácizmus?
Egy elvileg nem magától menekülő totalitásra. Egy totalitás a gondolat, amely hogy tud érvényesülni, nem biztos, hogy magától fog összetörni. Nem törik meg magától. Nem törik meg. De nem csak ez a nácizmus a példa, erről a vallás tudatosan példa lehet, erről nem beszélsz a vallásról. A vallás, ami nem, ami egyszer létrejön, akkor elvileg el tudjuk képzelni, hogy magától nem törik. Saját logikáját szerint.
És melyik a másik, ami ezzel
szemben áll?
Csak megtörődött.
Na, de mi? Példa.
Mi? Hát egy olyan egzisztencia, aki számára nem létezik más, csak a világ. Egy olyan ember, akinek nincsenek szerelmei, nincsenek barátai, aki nem érti ezeket a fogalmakat, nem gazdálkodik liminális ezekkel a vágyakkal, mert ő úgy létezik. Okay. Ő úgy létezik utcán, ott kívül, ott valahol, ott a környéken. Én azt gondolom, nem vágyja, hogy nem vágyja nincsenek kapcsolatban, hogy esélye nincsenek.
Ezt nem tudom, hogy teljesen pont egy olyan közösség van.
A kérdés nem az, hogy van legyen, az, hogy ugyanazt értik ezekkel a verációkkal. Ugyanebből a reflexív, ide-oda billegésben élik meg ezeket, ez a kétségbeesés és ennek reflektálás, ebből való kijövés, hogy ez a felvételt a totalitás, hogy kinyílik bezáró. Hogy olyan van, ami csak törésből, egyik törésből a másikból, törés, betörés, letörés, feltörés, és ez nem totalizálja semmi, ez egyik pontból a másikba szikázik és törés, csak törni képes. Azt gondolom, hogy van ilyen egzisztencia, sőt több van, mint szeretnénk.
A másik, hogy vajon fennáll ez a, tehát radikalizálható ez így, ahogy te az egzisztencializmus és az egzisztencialisták kapcsán mondtad, tehát hogy a tapasztalat előzi-e meg a teoretizálást, pontosabban a filozófia történetnek a beemelését, vagy fordítva, hogy nem úgy van, hogy ha mit tudom én, meghal a kutyám, és gyászolok, nagyon, akkor már a Sajó Sándor könyve elolvasta után azt a filozófiát be fogom magába a tapasztalatfeldolgozásommal építeni. Tehát, hogy valójában ezek a divertiszpontok lehet, hogy álságosak, hogy igazad van abban, hogy ezek kitérők vagy letérők a tapasztalatelemzésből, hanem valójában azoknak a, nem is tudom, miknek támasztékoknak a megadása, amik magát a tapasztalatait támasztják, vagy cölöpözik alá. Tehát, hogy filozófiát, na azt mondom, filozófiát olvasunk, egy csomót. Hát persze, hogy belekeveredik a filozófiát olvasni a tapasztalatunkba. Persze, hogy nem Husserl, meg Nietzsche, meg Heidegger, meg nem tudom ki, meg Merleau-Ponty nélkül tapasztal az ember, hogyha ezek a szövegeket olvassa. Persze, hogy ezekkel együtt tapasztal. És melyik van hamarabb? Én szerintem ez egy totálisan tetten élhetetlen kérdés. Én nagyon imponálónak gondolom, hogy ha ezt így Sartre meg tudod különböztetni, hogy apám ennek akkora tapasztalata volt, hogy az összes filozófiát már bele tudta göngyölni, nálam, meg valaki másnál, meg ez sok filozófiát olvasott, és azért hitte, hogy így tapasztal. Én ezt nem tudom, hogy lehet-e. Nem az, hogy te meg tudod csinálni, nem tudom, hogy lehet-e.
Mindenkinek köszönjük, aki most eljött, sajnos be kell fejeznünk, mert tényleg elmúlt 8 óra is rámzárják az egyetemet, még egyszer köszönjük.
Elhangzott a Filozófia Kollégium vitasorozata, Sajó Sándor majdnem minden. A felvétel készült 2015. október 21-én az LTBTK 34-es termében.